Kedves testvérek, hamarosan elkezdjük az ökumenikus istentiszteletünknek sorozatában a harmadik alkalmat. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy énekeskönyv szükséges az énekes, illetve az istentisztelethez. Úgyhogy kérem a kedves testvéreket, hogy hozzanak, illetve az evangélikus testvérek segítsenek abban, hogy a más felekezetű testvérek is megtalálják. A kitűzött énekszámokat fogjuk elénekelni majd. Ezek mind olyan dallamú énekek, amelyek ismeretesek mindegyik testvérük számára. Úgyhogy bátran kérjük, hogy énekeljenek a kedves testvérek. Köszöntök mindenkit az evangélikus egyházközségnek a templomában. Nagyon nagy öröm számunkra az, hogy fölépülhetett ez a templom, és mindig megragadom azt az alkalmat, illetve azt a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy ez a templom annyi ideig épült, még egy gyermek megfogan, attól kezdve, hogy megszületik, 273 nap telt el, az első kapavágástól kezdve, addig, hogy a szentelést elvégezhettük itt, december 18-án 2003-ban, és ez azóta is nagy örömünk, és olyan csodálatos megtapasztalni azt, hogy az Isten velünk van, és meghallgatja imádságainkat, kísér bennünket az utunkon, és ez a friss élmény, ez az egész gyülekezet számára friss élmény, és nekem, mint a gyülekezet lelkészének, én mindig központi feladatnak is tartom azt, hogy erre mindig emlékeztessem a gyülekezetet, hiszen azért nem vagyok olyan idős gyülekezet, sem itt Budaörsön, sem pedig az evangélikusság azért annyira nem idős, ugyebár, hogy ezt olyan könnyen elfelejthetnénk. Köszönöm a kedves testvéreknek a tegnap esti imádságokat, mert itt már nem fáj annyira. A másik oldalon még fáj egy kicsit, de az majd az ökumenikus imahét hátralévő imádságaiban lesz majd itt. Hát nem tudom, hirtelen fölálltam az íróasztaltól, és úgy maradtam. Úgyhogy a görnyed hátul asszony történetét többször elolvastam a Bibliából, de a testvéreknek az imádsága kísért és gyógyított engem, én ezt hiszem. Köszönöm szépen a kedves testvérek rám gondolását. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Petődé Püspi Ilona testvérünket, aki református lelkésznő és református testvéreket is hozott magával, és köszönöm szépen azt, hogy eljöttetek. A mai esti igehirdetőnk, kedves András atya, aki itt van közöttünk, és ő fogja szólni az igét, és János atya is eljött a katolikus testvérek élén, ami szintén nagy öröm a mi számunkra. A liturgia egy picikét rövidített evangélikus liturgia lesz majd. Ezeket az énekeket végig énekeljük, olyan dallamú énekeket választottam, amelyeket én hiszem, hogy mindegyik felekezet jól ismer, a dallamát biztosan, a szöveget pedig el tudjuk olvasni és énekelni tudjuk, és így történik majd meg az istentisztelet. Kezdjük tehát az istentiszteletünket a kitűzött énekünk eléneklésével.
Thank you. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nagy az Úr szeretete hozzánk, és az Úr bűsége megmarad mindörökké. Istenünk, légy hozzánk irgalmas, és állj meg minket. Ragyogtass velünk a Te orcádat, hogy megismerjék a Földön a Te utaidat, és minden nép között a Te üdvösségedet. Ó, mi szív, mi gyönyörűség, és ha a testvérek egyetértésben kérnek. Olyan lesz, mint amikor a drága olaj a fejről lecsorgul a szakára, áll szakállára, amely lejjebb törtösen galériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszállt a Sion hegyére, csak oda küld áldást az Úr, és életet mindenkor. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked az alkalmakat. Mindig jó olyan alkalomra jönni, ahol a te igéd hallatszik. Hiszen amikor a te igédet meghallja az ember, akkor esélyt kap tőled arra, hogy az életét elgondolkodhasson, és az életét te elé vigye, te elé tárja. Urunk, mi most még, amikor csak pár hét választ el bennünket, az újévi fogadalmaktól, az esküdözésektől, fogadkozásoktól, akkor igencsak vissza tudunk mindezekre gondolni. És azt is tudjuk, hogy mennyi minden már nem teljesít ezekből. De te, Urunk, te sokkal nagyobb vagy nálunk, sokkal erősebb vagy nálunk, ezért vagy szabadító Isten, és ezért vagy megváltó Isten. Mert meg tud szabadítani bennünket az önmagunkkal való foglalkozásból, és ki tudod nyitni szemünket, a társaikra, a szeretteinkre és az ismerőseinkre is, és minden emberre egyaránt. Te vagy a megváltó, aki meg tudsz váltani bennünket bűneink rabságából, azokból a gondolatokból és azokból a dolgokból, amelyek fogva tartanak bennünket és bezárnak bennünket. De köszönjük, hogy a te igéd az mindig utakat tör hozzánk, ami szívünké. Köszönjük, hogy megnyitod a mennyei forrásokat, és kiárasztod ránk a te kegyelmedet. Urunk, ebben az időszakban éppen erről is van szó, hogy te dicsőségesen megjelensz emberi formában itt a Földön, és Jézus Krisztusban kinyilatkoztatod magadat. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell keresni téged az imádságainkkal, nem kell ostromolnunk az eget, mert azt hinnénk, hogy zárt ajtaim vannak. Nem, emberré lettél, és itt voltál közöttünk. És Jézus Krisztusban, az ő szavaimban, az ő gondolataimban, egészen közel jöttél hozzánk, megismerhetünk téged. Urunk, kérjük téged, add nekünk ezt a hitet, ezt az ismeretet, hogy benned egyre mélyebbre kerülhessünk, mélyebbre juthassunk, hogy ez az ismeret, ez a hit, ez felszabadíthassa bennünket szeretetre, szolgálatra és békességre. Mindegyikből olyan nagyon kevés van ebben a világban. Ezért hullanak szét a családjaink, ezért hullik szét a nemzet. Urunk, adj nekünk megtérést, hogy az egész nemzetünk fölismerhesse végre, csak te benned van békesség, csak te benned van megnyugvás és öröm. Mert az a nemzet, amelynek fiaiért nem ismerik föl, halálra vannak ítélve. Urunk, mi élni szeretnénk, élni a te dicsőségedre, hogy olyan hatalmas vagy, hogy még bennünket is meg tud szabadítani. És ad a hitet nekünk, hogy ez itt és most kezdődik. Ebben a templomban akár, vagy ezen az ökumenikus imahéten, amikor emberek, akik a katolikus templomban szoktak járni, akik a református istentiszteleten vesznek részt, vagy a görög-katolikus temetői kápolnában mennek hétről hétre, alkalomról alkalomra, vagy itt fordulnak meg az evangélikus templomban, hogy ezt fölismerjék. Ha mi nem vagyunk egyet Krisztusban, akkor ki lehet még egy? Látjuk azt, hogy az emberek az anyagiasságban, az önzőségben, a gonoszságban annyira egyet tudnak lenni. Hát, Urunk, most rajtunk a sor. A te bizonságaidon, a te gyermekeiden, a keresztényeken, akármilyen felekezetőek is, hogy egyet tudunk lenni te veled. Mert akkor világítani fogunk ebben a sötétre fordult világban. Kérjük, Urunk, hallgass meg imádságunkat. Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a Szent Igét, amelyet erre az alkalomra választottam. Az ige megint található Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, a harmadik fejezetben, a 26. verstől a fejezet végéig a következőképpen, ezt felállva olvasom. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem bőr, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerinti örökösök. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és temették, alázott a holtakra, harmadnapon feltámadt a holtak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan minden ígéri élőket és holtakat. Hiszen a Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Atyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a második kéne kijelölt énekeljük el az igényhirdetéssel.
Thank you. együtt vagyunk, és az, hogy én itt lehetek. Már az előző évben is elmondtam, hogy mindig irigykedve jövök ide a templomba, mert 9 hónap alatt megépült a tervből, a vágyból valóság lett. Mi görögkatolikusok már évek óta küzdködünk azért, hogy építhessünk egy nem szebb, de talán egy kicsit nagyobb, méltó hajlékot az Úrnak. Sok-sok nehézséget kellett küzdeni, de amikor látom, hogy másoknak sikerült, evangélikus testvéreinknek sikerült, akkor mindig erőt merítek és nyerek, és hiszem azt, hogy nekünk is sikerülni fog. Hadd kezdjem egy evangéliumi rész felolvasásával a beszédemet, amelyet úgy vezetek be, ahogy mi görögkatolikusok az evangéliumot olvasás előtt felhívjuk a kedves testvéreknek, a híveknek a figyelmét arra, hogy figyeljenek arra, ami elhangzik, mert nagyon fontos az ember számára. Ha kérhetem a kedves testvérektől, hogy álljunk fel, mivel Isten igéről van szó, akkor ezt tegyük meg. Bölcsesség, igaz hívő, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté Evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram, figyelmezzünk! Azon időben, amikor Jézus meghallotta, hogy János börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elvett a Názáretet, elment és letelepedett a tenger melléki Kafarnaumban, Zabulon és Neftali határában, hogy beteljesedjék, amit Izaiás próféta mondott. Zebulon földje és Neftali földje a tengeri út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, amely sötétségben ült, nagy fényt látott, és akik a halál országában és árnyékában ültek, fény virradt rájuk. Ekkor kezdte hirdetni Jézus, és mondani, térjetek meg, mert elközelgett mennyeknek országa. Dicsőség néked, Uram! Tessenek egy fogalmat! Kedves testvérek! Amikor elolvastam a mai napra rendelt beszéd témáját, amely így szól, keresztények szemtől szemben a hátrányos megkülönböztetéssel és a társadalmi előítéletekkel, nem tudom miért, de fekete István nagy magyar írónak a csodálatos novellás kötetéből egy szemelvény, a címadó szemelvény jutott eszembe, amelynek a címe az, hogy a kő. Biztos voltak már a kedves testvérek is úgy, hogy ha valami eszükbe villan, akkor sokáig nem tudtak szabadulni ettől a gondolattól. Hát én sem tudtam szabadulni ennek a novellának a tartalmától. Arról írt Fekete István, hogy gyermekkorában nagyon gyakran meglátogatta az egyik erdész barátját, és sok időt töltött az erdész lakban, megcsodálva a szobák falainak fehérségét, a gyönyörű faragott bútorokat, a falra akasztott különféle trófeákat és a szőnyegeket, amelyek elborították a padlót. Mindig jól érezte magát itt. Rendet, tisztaságot látott, és kedvesen el tudott beszélgetni erdész barátjával. Majd hosszú évek teltek el, és már meglett emberként, vágyott arra, hogy újra meglátogathassa a barátját, és elment hozzá. Egy téli napon, amikor sűrű köd borította az erdőt. Majdnem sötét volt, olyan erős volt a köd. Nagy szeretettel fogadta a már megöregedett, kisi megöregedett erdő barátja, bevezette a régen ismert helységeibe, szobába, és az író kezdte jól érezni magát. Mindent olyannak látott, amilyen volt gyerekkorában. A falakat, a trófeákat, a bútorokat, a szőnyegeket. És az erdész is nagyon-nagyon kedves volt. És beszélgetés közben, ahogy telt az idő, egyszer csak kisütött a nap, világos lett, beragyogott a napsugár a szoba ablakán, és azt vette észre az író, hogy az erdész barátja egyre idegesebb lesz. Körülnézett, és látta, hogy jaj, hát ezek a falak nem is olyan fehérek már. A szürke por belette a trófeákat, a bútorok is rogyadoztak, a szőnyeg itt-ott szakadozott volt, minden megváltozott. Elgondolkodtam, hogy miért jutott nekem eszembe a mai témával kapcsolatosan pontosan ez a történet. Aztán rájöttem arra, kedves testvéreim, hogy valószínű azért, mert a leírt esemény és az üsztörténet eseményei között nagyon-nagyon sok a hasonlóság. Jól tudjuk, hogy Isten, amikor megteremtette az egész világ mindenséget, megteremtette az embert is, akkor mindent nagyon jól csinált, jónak alkotta. Az ember is jó volt. Felruházta értelemmel, szabad akarattal, egy parányi szikrát adott az Isten lévből, sőt, még egy természet fölötti ajándékkal is kitüntette, gyermekévé fogadta a megszentelő kegyelemmel. Rend volt. Minden a helyén, minden jól működött, és egység volt az ember és az Isten között, az ember és a természet között. De aztán tudjuk jól a Biblia elbeszéléséből, hogy beleszólt a bűn a történelembe. És az emberi természet a bűnnek a hatására lassan megváltozott. Ádám és Éva szembe fordulnak az isteni akarattal. Aztán, amikor jön a felelősségre vonás, akkor már nincs egység köztük, egymásra kenik, hogy miért követték el a bűnt. Aztán a gyermekeik elkezdenek irigykedni egymásra, és Káin kiontja Ábel vérét. Aztán tornyot építenek az emberek, a bábeli tornyot. Rendben megy minden az elején, aztán összezavarodnak, és a rendből, az egyetértésből rendetlenség és egyenetlenség lesz. És folytathatnánk a történelmet. Az emberek irigykedni kezdenek egymásra, a kapzsiság előtérbe kerül, lesznek gazdagok, lesznek szegények, bizony sérül az emberi természet is, lesznek egészséges, erős emberek, és lesznek nyomorultak, szerencsétlenek, betegek, fogyatékosok. Egymást leigázzák az egyes népek, háborúk pusztítják az embereket, és mérhetetlen sok-sok szenvedést okoznak egymásnak. Nincs egyetértés. Szembefordulnak sokszor etnikai szempontból, származás, fai szempontból, gazdasági szempontból. Sokszor a férfi és nő között sincs egyetértés, nem tudják felülképpen tolerálni a másságot, nem törődnek a fogyatékosokkal, és sorolhatnám tovább. Sok-sok szenvedés. Elromlott valami, amit az Isten jónak teremtett, megbomlott az egység, amit az Isten a teremtéskor szándékolt. Az Isten hívő lelkében is bizony nagyon sokszor felék az egyetlen, az ellenségeskedés és a meg nem értés. És az a tragédia, testvéreim, hogy az emberek valahogy belefásultak a történelem folyamán ebben, és úgy gondolták, hogy ez így jó és így helyes. Hát ennek így kell lenni. És hiába jöttek a proféták, akik próbálták felrázni az embereket, és tudtuk adni, hogy ez nem helyes, hiszen az embernek egyetértésben kell élni, hiszen mindjárt Isten gyermekei, nem sok foganatja volt a tanításuknak, az intésüknek. Talán Izaiás próféta az, aki reménységet gyújt a jövendőlésével, amikor az előbb idézett jövendőlést mondja, hogy majd nagy világosság támad a pogányok Galileában, és a nép, amely sötétségben ült, az nagy világosságot lát. Szent János apostol és evangélista erről a világosságról azt mondja, hogy ez nem más, mint Isten igéje. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél, minden általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. Jézus Krisztus az, aki felrázza az embereket, és megtanítja őket arra, hogy egységben kell élni, hogy szeretetben kell élni, hogy a legfontosabb törvény az, hogy megértéssel és szeretettel legyenek egymás iránt, és nem lehet megkülönböztetni az embereket különböző okok miatt, a gazdagság, a más felfogás, a betegség, és sorolhatnám mi minden miatt. Példabeszédeiben rázza fel az embereket arra, hogy a dúsgazdag és a szegény Lázár esetében miért marasztalja el az Isten a dúsgazdag viselkedését. Mert szívtelen, mert kegyetlen, mert nem látja meg a rászoruló ember nyomorát. A vámos és farizeus példabeszédében elmondja az Úr Jézus, hogy a gőgös ember, aki magát többre tartja, mint a másik ember, az akármilyen jónak hiszi magát, nem fog megigazulni Isten előtt, mert Isten az alázatos ember, az önmaga kicsinségét beismerő ember, és az embertársait toleráló ember szereti, és annak ad megigazulást. Amikor elmondja a Zakheusról szól, amikor olvassuk a Zakheusról szóló történetet, és látjuk Krisztus viselkedését, aki egy mindenki által megvetett vámoshoz térve, akkor azt akarja mondani, hogy nem lehet személyválogatás ember és ember között, el kell tudni fogadni egymást. És mindenkinek vannak értékei, mint ahogy Zakheusnak is volt, amikor a krisztusi gesztustól bejelenti, hogy vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit megszálltam, akkor többszörösen adom vissza. Krisztus megszólítja a szamariai asszonyt, azt az asszonyt, aki származása miatt a szamaria és a zsidók nem társadalnak egymással, kerülik egymást, ugyanolyan értékű embernek tartja, mint a zsidó ember. Amikor elmondja az irgalmas szamaritánusról szóló történetet, akkor kihangsúlyozza, hogy a másság, a más gondolkodás is hozhat pozitív cselekedeteket. Lehet kedves a cselekedete, sőt példamutató az Isten színe előtt. Mindnyájunk számára fontos megtanulni, hogy minden ember fele barátunk, és minden ember tisztelni és szeretni kell. Sajnos meg kell állapítanunk azt, hogy Krisztusnak a tanítása, bár ő a világosság, aki megvilágosít mindent, a világra jövő ember, nem mindig érte el a hatását. Ahogy Szent János apostol és evangélista mondja, a világosság a világba jött, de a sötétség azt fel nem fogta. Ma is van megkülönböztetés az emberek között. Ma is van egyenetlenség. Ma is osztályozzák az embereket a bőrszínük, a származásuk és egyéb meggyőződésük, politikai meggyőződésük szerint. Mérhetetlen sok szenvedés, mérhetetlen sok kiábrándulás, mérhetetlen sok keserűség származik abból, hogy nem tudjuk elfogadni egymást. És sajnos el kell mondanunk, hogy még a Krisztusban hívő között sincs mindig egység. Sokszor az emberi szempontok, az irigység, a féltékenység, a hatalomvágy, a gőg, a kevésség az, ami meghatározza a kapcsolatokat. Amikor az ökumenikus ima héten imádkozunk az egységért, akkor kifejezetten ebben az esztendőben nem csak a keresztények egységéért imádkozunk, hanem az egész világon élő minden ember, minden faj, minden meggyőződés való, politikai nézetre való különbség nélkül meggyőződés való emberek egységéért imádkozunk. Amikor a görögkatolikus kápolnában összejöttünk hétfőn, akkor énekeltünk azt a szép énekünket, amelyben az Úrhoz kiáltunk. Uram, te hozzád kiáltok, hallgass meg engem. Amikor közösen összejövünk és imádkozunk, akkor azért kiáltunk az Úrhoz, hogy világosítsa meg értelmünket. Tegye világossá előttünk azt, az ő fényével, tanításának fényével, evangéliumának tanításával, hogy mindjárt testvérek vagyunk. Hogy oda kell figyelnünk egymásra. Hogy nem mehetünk el egymás mellett, anélkül, hogy egy jó szót szólnánk. Hogy nem lehetünk közömbösek egymás iránt, ha bajba jut valamelyikünk. Hogy meg kell értenünk, hogy ha valamelyikünknek más a felfogása, hogy tolerálni kell sok minden az életben, ahhoz, hogy békében és szeretetben tudjunk élni. Kérjük az egek urát, az ő megvilágosító kegyelmét, hogy bennünket is világosítson meg, tanításának fényével, hogy mindig lássuk, hogy mi az, amit hibásan tettünk, amit rosszul végeztünk, és tudjuk azt kijavítani, tudjunk előrelépni az egység megvalósulásának a terén. Amen.
Kedves testvérek, most Horváth Miklós bácsi, gyülekezetünk egyik alapító tagja, szeretne egy verset elmondani a mi számunkra, Reményi Sándortól, a templom és az iskola cím.
Kedves váró Istenünk, Szeretett kedves testvéreim, most az Isten tisztelet alkalmával Reményi Sándor erdélyi szülöttjének templom és iskola című versét szeretném majd felolvasni. Reményi Sándor 1990. február 20-án meghívtuk Sopronba az Evangélikus Hittudományi Egyetemnek a hallgatói, hogy jöjjön el hozzánk, és tartson előadást költészetéről és Erdély akkori életéről. 1925-ben megjelent verses kötete előszavában esőkat ajánló verseik olvasóinak. Szeretném, ha verset, lelket, szeretetet, szépségben feloldott szomorúságot és új erőt vihetnének mindenhova, ahol a magyarok élnek. Előadása közben megsebzett lélekkel és vérző szívvel jelentette ki, amikor Erdély a második vécsi döntéssel 1940. augusztus 3-án ketté darabolták, úgy érezte, testét és szívét ketté vágták. Úgy érezte, hogy bánatában megszakadt a szíve, hiszen Erdély csak egy van mondotta. Még ebben az évben, 1941-ben Erdélyi magyar népét lángoló szíve megszűnt dobogni. Utolsó Isten hozzáadott intvén szeretett lépének 51 éves korában eltávozott az élők sorából. Ime a vers. Templom és iskola. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanutokra áll, de nincsen, aki köztetek, e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindnyájatoknak vitathatatlan jogot áll, ne hagyjátok a templomot, az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alakul, de ne halljátok soha többé Isten igényét magyarul. Gyermekeket az iskolában ne hallja a szülője szavát, ne hagyjátok a templomot az iskolát. A templom és iskola között futkostam én is egykoron, s hűtöttem a templom falán, kigyulladt gyermek homlokom. Azóta hányszor éltem át ott, lelkem zsengett tavaszkorát, ne hagyjátok az iskolát. A koldusnak, a párjának, a jöttmentnek is van joga, Istenéhez apái módján és nyelvén pohászkodnia. Csak nektek ajánlottják a templomot, az útfélét, az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot az iskolát. Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek, kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. Nagyapáink, nagyanyáink, szemünkbe biztatás vagy rád, ne hagyjátok a templomot az iskolát. Testvéreim, Isten szent hajlékában fogadjuk meg mi is mindnyájon, hogy mi se hagyjuk sem a templomot, sem az iskolát. Erős várom Istenünk.
Tudja, hogy ma este most mi történt. Miklós bácsi egy versen keresztül hívta fel a figyelmünket az iskolára, András atya pedig a teremtésbeli rendről beszélt többek között. Figyeljétek meg, mi van ma a világban. Ugyanaz megy visszafelé, ami a teremtésből előrefelé. Az első, az ünnepnap megszentségtelenítése. Gondolkodjatok el ezen. És a tanításnak, az iskolának az elvétele, elvitatása az egyháztól. Gondoljátok végig ezeket a dolgokat, testvérek, és meg fogjátok látni, hogyha valaki tudatos keresztény életet akar élni, fog problémába ütközni. Köszönjük szépen a verset, és köszönjük szépen az ige hirdetést. Eléggé fölrázol és felkavaró mind a kettő, hogyha valóban átengedjük a szívünkön, lelkünkön ezeket a dolgokat. És természetesen itt mindenről van szó, ami hitáltal van. A hitáltal működő és lévő iskola, és a templom, és a gyülekezet, az a nyelv, amit beszélünk, a sváb, a német, a magyar, és még ebben a közösségben annyi minden más is. Isten az, akiben közösségünk van, máshol nincsen, ő az, aki békességet tud nekünk adni. Most imádkozzunk, testvérek! Mennyi édesekek, minden lehetséges tanárod, minden ható a te szereteted. És a te szereteted meg tudja lágyítani a mi kőszívünket is, a mi vas szívünket is, és tudsz hozzánk beszélni. Mutasd meg rajtunk is a te szeretetedet hatalmát, hogy győzöl a legnagyobb hatalma felett, amely az ember szíve, amelyet olyan könnyű elfordítani te tőled, amelyik a maga önzőségében annyira tudja a maga útját járni, azt a hitet követni, amit ma kovácsol a saját maga számára, egy kicsit ebből, egy kicsit abból összegyúrva a maga számára. Adj nekünk ezért kérni téged új szívet, hogy téged tudjunk szeretni. Mert tudom, hogyha téged szeretünk, akkor az embertársunk szeretetét, és azt a toleranciát, és mindent megkapunk. És te tőled kapjuk az értelmezését, te tőled kapjuk a lényegét, és te tőled kapjuk a lehetőséget, hogy az napról napra megharcolva megjelhessük. Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt vagy közöttünk, és megáldod jelenléteddel ezt az egész gyülekezetet, amely olyan sok színű. Kérjük téged, Urunk, hallgass meg minket, Jézusért, ami élő Úrunkért és megváltókért, akinek nevében még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Biztonságos hazatérés kívánok mindenkinek, foglaljuk el még a helyünket.
természetesen szeretném hirdetni az ima hét hátralévő alkalmait, azaz holnap a református imaházban találkozhatunk, este 6 órakor, és végül pedig pénteken a baptista istentiszteleti helyszínen, amely az ifjúsági ház, Károly király út legelején, oda hívnak és várnak szeretettel, hívunk és várunk szeretettel mindenkit, amely alkalom után most már nyugodtan azt lehet mondani, az elmúlt nem is tudom, tizenvalahány év tradíciója alapján, hogy agapéval, azaz szeretett vendégséggel várnak bennünket. Magyarán szólva megízleljük a baptista süteményeket, én már nagyon várom.